van, szeretett ünneplő testvéreim, hogy 2800 évvel ezelőtt Izrael egyik prófétája, Izaiás, akit ma az Ószövetség evangélistájának nevezünk, azt kiáltotta bele a reménytelenség éjszakájába, gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni csodálatos, tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában. És aztán 800 év múlva, azaz 2000 évvel ezelőtt, az idők teljességében, ahogy Pál apostol fogalmaz, Augustus császár idejében, Dávid király városában, a júdeai Betlehemben Izaiás prófétának a jövendőlése beteljesedett. Ahogy hallottuk az ünnepi evangéliumi szakaszban, ott Betlehemben angyal adja tudtára az éjszaka nyájaikra vigyázó pásztoroknak, hogy az ígéret valóra vált. Fiú született. Megszületett a megváltó, az Úr Jézus Krisztus, és ott van egy rongyos istálóban, pólyába takarva, jászolva, fektetve. Abban a csodálatos, isteni kegyelemben volt részem, hogy egy év leforgása alatt kétszer visészhettem a pásztorok mezején, kétszer mutathattam be a legszentebb áldozatot, és kétszer dedikálhattam abban a barlangban, amely barlangot a hagyomány a pásztorok barlangjának tart. Mind a két alkalommal lehetőségem nyílott arra is, hogy a születés barlangjában letéldeljek és csókkal illessem a születés helyét megjelölő 14 ágú ezüst csillagot, míg magyarul szólt az ének, mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok. Bár a keresztény áhítat és kegyelet mindkét hely fölé megépítette a maga csodaszép templomát, mégis az egykori szegénység és egyszerűség látható, megtapintható valóság maradt a mai zarándok számára is. Különösebb fantáziálás nélkül is látható, tapasztalható, hogy milyen mélységbe, milyen ordító szegénységbe, istáló bűzébe, szagába jött közénk az isteni üdvözítő. A hívő zarándok könnyeivel küszködve, megrendülve áll, vagy éppen téldepel, és ebben az állapotban érez rá arra, hogy ez az ordító szegénység és sivárság valójában a bűntől kifosztott emberi lélekre emlékeztet. Olyan sivár, olyan kopár, olyan élettelen, olyan bűzlő valóság a bűntől sebzett lélek, a bűntől kifosztott emberi lélek. Drága jó ünneplő testvéreim, ezt orvosolni, ezt gyógyítani, a bűn nyomait eltüntetni, rendbe tenni született meg a mi Urunk Jézus Krisztus akkor és ott Betlehemben az első karácsonykor. ahogy Pál apostol fogalmazott a Szentleckében, ő önmagát adta értünk, értünk lett emberré, hogy megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgolkodó, azaz jóra törekvő emberekké tegyen bennünket az ő kegyelmi gazdagságából. Szeretett jó hívek, Pál apostol, mint kitűnő pedagógus és az ige remek hirdetője két igen fontos dolgot mondott. Egyrészt felsorolta mindazt, amit az isteni üdvözítő, a megváltó Jézus Krisztus értem, érted, értünk tett. Másodszor pedig világosan értésünkre adja, mi lehet az én, a te, a mi méltó válaszunk. És méltó választ mondtam, emberhez méltó válaszra gondolt az apostol, és gondolok én is. A következőkben ebbe az irányba terelném az elmélkedést. Az apostol szerint jótettekben buzgolkodó, jóra törekvő emberré kell válnunk, nyilván a mi igyekezetünket az ő kegyelme fogja támogatni. Tehát az ő segítségével meg kell próbálnunk jóra törekvő, jobbá lenni akaró emberré lenni. Csak ez a méltó válasz az ő közénk jövetelére és áldozatára. Nem mondok semmi újat. Mindannyian napraképészen tapasztaljuk, hogy rosszra hajló természettel jöttünk erre a világra. A bűn életünk valósága, húsba vágó létünket leminősítő rossz. Igen, ezt felejtik el nagyon sokan, hogy a bűn leminősít. De mit is nevezünk jónak? A gazdag ifjúval való beszélgetés folyamán derül ki, és ezt Jézus maga mondja, hogy egyedül csak az Isten jó. És ünneplő testvérei, én valójában csak most éltem meg, hogy a világnak a szelleme miért nem szereti a jót. Miért nem akarja a jót. Miért van mindig a jó ellen. Miért ágál mindig a jó ellen. Azért, mert tudja, hogy minden jó Istentől van. Isten minden jóságnak az ősforrása, ős oka. És ő a gonosz, gyűlöli az Istent, ezért mindent megtesz, hogy a jót, a szépet, a nemest tönkretegye a világban. Ebéli igyekezetében célba vesz a gyermeki ártatlanságtól kezdve mindent. És ezt az igyekezetét Betlehemben sem tudta béka alá rejteni. Jól tudjuk, a szent család nem kapott szállást, Heródes pedig katonáit küldi a kisded meggyilkolására, majd menekülni kell Egyiptomba, de ez tulajdonképpen csak a kálvária kezdete. A gonosz folyamatosan a sarkában van, mint az árnyékunk. De hát Bibliát olvasó emberként, ez már az ős evangéliumban megíratott, ő széttiporja fejedet, de meg a sarkát veszed célba. Drága jó testvérek, Jézus Krisztus az Atya képmása. Jézus Krisztus a Betlehemben közénk jött Isten gyermek, valóságos Isten. a szerető Istennek a követeként érkezett. Jött megváltani, jött kiragadni a gonosznak a hatalmából, akivel életünk végéig számolni kell ugyanakkor. Emellett jött elépünk élni a jót, a szépet. Jézus példát is adott. Gyönyörű életpéldát. Olyan gyönyörű és követhető életpéldát, amelyet ha megpróbálunk a hétköznapok valóságába átültetni és megélni, akkor megszépül, átalakul, átminősül az életünk. És korábban azt mondtam, a bűn leminősít, most ez a jóra törekvés pedig felminősít bennünket. Azt is jó tudni, hogy Jézus nem vár olyat el senkitől, amit ő nem mutatott volna be élete példája által. Miről szólok, miről beszélek, lássunk pár példát, mindössze csak párat, ahogy mondtam. A zsidóknál a 13. év a bár micvá éve. Bár micvá azt jelenti magyarul a parancsolat fia. 13 éves korban nagykorúsítsák a fiúkat. Ettől kezdve köteles megtartani a Tóra minden előírását, ima közben fel kell kötnie a tefilint a karjára, a homlokára, el kell járnia évente a templomba, részt kell vennie a szombati zsinagógai Isten tiszteleten, és be kell tartani minden előírást. Azt olvassuk Szent Lukács evangéliumának a 2. fejezetében, hogy amikor Jézus 12 éves volt, szüleivel ott volt a templomba. Tehát már a bár micvá előtt templomba járt, és minden valószínűség szerint a zsinagógába is. Annyira egyértelmű volt számára a templom, hogy amikor szülei útban hazafele elveszítik, majd megtalálják, akkor azt mondja édesanyjának, miért kerestetek, nem tudtátok, hogy atyám házában kell lennem? Utána pedig megjegyzi az evangélista, hazament velük és engedelmes volt. Gyönyörű üzenet van ebben, kedves testvérek. A 12 éves Jézus már ott van a templomban, bár nem kötelező még neki. És tud engedelmeskedni ő Isten emberként a földi szülőknek. Hogy állok én a parancsolatokkal? Tudok-e engedelmeskedni az én Istenemnek? Gyermekként, fiatalként tudok-e engedelmeskedni a szüleimnek? Értem a fogalmat, értem a szót, illetve gyakorlom ezt úgy Isten, mint földi szüleim fele. Ez a példa a szülőknek is szól. Elkezdték már, és folyamatosan végzik példával, életpéldával a hitre nevelést. Lám, az üdvözítő erre is megtanít bennünket. Nyilvános működése elején tanítványokat toboroz. Egyszerű halászokat, egyszerű tanulatlan embereket, de barátainak nevezi őket, és barátjaivá is teszi a szónak legnemesebb értelmében, mert barátnak lenni valakihez, vagy valakivel azt jelenti, hogy fölemelem, elsegítem Istenhez. Nem lehúzom, visszahúzom a rosszban, vagy a rossz irányába, hanem mind a ketten a jó felé menetelünk. És ő annyira szerette a barátait, hogy elismerte mondani számukra, senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Hogy barátai felnőttek erre a szintre, az abból is tudott tény, hogy egy kivételével, János apostol kivételével mindannyian vértanú halált haltak, odaadták életüket a barátukért, Jézusért. El lehetne gondolkodni, kedves testvérek, hogy mi milyen barátságokat ápolunk. A barátaink mellettünk jobbak vagy rosszabbak lesznek. A szónak nemes értelmében lehet barátom a fiam is, lehet barátom a lányom is. Ha jó irányába segítem, akkor barát vagyok. Ha rossz irányba, akkor pribét. A két szó közt igen nagy a távolság. Aztán olvassuk a Szentírásban, az evangéliumokban, hogy nagyon sokszor megesett a szíve a tömegen. És olyan szenzációs, hogy Jézus mindig különbséget tud tenni a között, hogy mire éhes a tömeg. Ha fizikai éhséget vesz észre, akkor kenyeret szaporít. Ha pedig a lelki éhség gyötrő valóságát fedezi föl, akkor leül és tanítani kezd. Tisztában van azzal, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mert Isten ajkáról való. És aki egyszer végig tudta hallgatni őt, az egészen biztos, hogy megérezte Jézus szavainak gazdagító valóságát. Másként kelt föl és indult útjára, mert ott vitte szívébe Jézus szavainak jóságát, szépségét, melegét, többre hívó valóságát, élet átalakító erejét. Ebben is tanít bennünket. Tudunk-e különbséget tenni a között, hogy mit kell adnunk a világnak, a mellettünk élő embereknek? Tudjuk, hogy mikor elég a kenyér, és mikor nem elég a kenyér. Mikor kell a jó szó, de mikor kell a kemény szó, amely kemény szó is lehet, sőt, sok esetben igenis lehet a szeretetnek a megfogalmazása, mert a másikat föl akarja emelni, a jó irányába akarja elmozdítani. Egyszer tanulhatunk valamit Jézusnak a gonosszal való kapcsolatáról is. Egész élete végéig jelen van életében a gonosz. Nem csak a nyilvános működése elején volt a megkísértés, hanem láttuk már a kezdetekbe is belekontárkodott. De elegészen a keresztig életének valósága volt a gonosznak az ott léte, a jelenléte. De Jézus mindig résen volt. Sosem engedte, hogy átverje őt a gonosz. Tudott nemet mondani, hogy mi is megtanuljuk tőle azt, hogy a gonosszal nem lehet alkuba bocsátkozni. A gonosz átver, a gonosz átráz. Ő az átveréseknek a nagymestere. Az olajfák hegyi jelenetre hívnám most meg kedves testvéreimet. Hát ismét két olyan szép dolgot látunk Jézustól, amit nagyon, de nagyon be kellene építeni keresztény életünkbe. Túlsú vacsora terméből az olajfák hegyére megy, ő már tudja, hogy megácsolták a keresztet, de még a végső agóniát nem járta végig lélekben. És ott a mester imádkozni kezd. Imája közben vérrel verítékezik, annyira egzisztenciális, annyira életbevágóan fontos a kérdés. De Jézus az Atyával beszéli meg. Ezzel példát adva nekünk, hogy minden gondunkat, ügyünket, bajunkat, ami egyáltalán foglalkoztat, azt beszéljük meg az Atyával. Lehet, ha nem fogunk vérrel verítékezni, csupán csak beleizzadunk, de az az igazi ima, amikor megvívtuk a magunk arcát, és végül kimondjuk azt, amit Jézus kimondott, legyen meg a te akaratod. ebben pedig példát adott a ráhagyatkozásra. Rámerjük-e bízni magunkat a szerető Istenre? Hiszünk-e abban, hogy Isten a maga végtelen szeretetében szebbet álmodott róla, mint én magamról? És ha én engedem, hogy Isten álma megvalósuljon, akkor egy csodaszép élet kerekedik ki az életemből. Nagyon sokszor elrontjuk Isten álmát, nem akarva engedni, hogy az valósuljon meg, mint afoncátlan kisgyerek, rukkapálunk, de az enyém, Uram! Pedig a hívő ember rábízza magát, rábízza életét, álmait, terveit, mindenestől önmagát Isten szeretetére. A Golgotán is tanulhatunk tőle gyönyörű dolgokat. Halálra ítélik, kivégzik, s a gyilkosainak megbocsát. Elveszik az életét, és ő még mentséget keres gyilkosainak, azt mondván, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Egy kerthelyiségért, egy talpalatnyi földért, tudom is én mikért, képesek vagyunk testvérekkel, rokonokkal szembe menni, és egy életen keresztül haragudni, átkozódni. Nem az életünket vették el, csak valamit. Jézusnak elvették az életét, és mentséget keres gyilkosai számára. Nem volna mit tanulni ebből. És aztán az Atya kezébe teszi a lelkét. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És amikor már mindenéből kifosztották, még mindig van mit adnia, édesanyát ad nekünk. Csodálatos példa. És amíg szenvedő ember lesz a földön, és amíg a föld lesz, addig lesz szenvedő ember. Minden lelki vagy fizikai szenvedéssel meglátogatott testvér Jézust, a Golgotán szenvedő Krisztust példaképül állíthatja önmaga elé. Mert ha az ő példáját követi, egészen biztos, hogy ő is győztesként fejezi be. Még egyetlen egy dologra hivatkozok. Föltámadása után 40 napra, amikor fölmegy a mennybe, missziós parancsot ad. Elmenvén tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok mindannak megtartására, amit mondtam nektek, mondja övéinek. Tisztában van azzal, hogy egyetlen gyógyszer, egyetlen józan járható út létezik az emberiség számára, az ő evangéliuma. Az az evangélium, amelyet ő hirdetett, amelyet életével, halálával és föltámadásával hitelesített. Lapozzák csak fel a történelmi könyveket, milyen más lett a világnak az alakulása, amiután belevegyült az alakulásába az evangélium kovásza. Pontosan az történt, amit a hegyi beszédben mondott, hogy veszi az asszony a kovászt és elvegyíti 3 béka lisztben, és az meg kell tőle. Csak a vak nem látja, hogy az evangéliumnak a kovászára mi jó, mi szép, mi csodálatos dolog történt az utolsó 2000 évben. Túl azon, hogy voltak bűnök, gyarlóságok, tragédiák, katasztrófák, de mi lett volna anélkül, ha nincs az evangélium jobbá tevő kovásza. Mindezt ő hozta magával, akkor a betlehemi éjszakában, amikor emberré lett, amikor abba az orbító szegénységbe, sivárságba megérkezett. Ezzel a csodálatos batyúval, isteni életével, amit fölkínál nekünk is. Drága testvérek, ünneplő hívek, issuk meg a szívünket, lelkünket ennek a csodálatos kincsekkel érkező üdvözítőnek. Fogadjuk be a szívünk közepébe, fogadjuk be az életünkbe, mert ha őt befogadjuk, egészen biztos, hogy minden megváltozik, minden átalakul, minden átminősül, minden felértékelődik. Minden más lesz, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy más legyen, hogy mi szeressük egymást, hogy mi szeressük őt, és ebben a szeretetben bontakozzunk ki karácsonyi életünk.